az összes vétek között, amit az ember az élettelen el tud követni. A művi abortusznak olyan vonásai vannak, melyek miatt különösen is súlyos és kárhoztatandó. A II. Vatikáni zsinat a csecsemő gyilkossággal együtt utálatos bűncselekménynek nevezi. Ma azonban az abortus bűne súlyosságának tudata sokak lelkiismeretébe fokozatosan halványodik. Elfogadása a gondolkodásban, a szokásban, sőt magában a törvényhozásban az erkölcsi érzék nagyon veszedelmes váltságának a jele. Ez az érzék egyre képtelenebbé válik a jó és a rossz megkülönböztetésére, még az alapvető értékei tekintetében is. Ebben a súlyos helyzetben minden korábbinál nagyobb bátorságra van szükség, hogy szembenézzünk az igazsággal, és nevükön nevezzük a dolgokat. Anélkül, hogy a kényelmi szempontok miatt kompromisszumokat kötnénk, vagy engednék az önáltatás kísértésének. Ebben az esetben újra fölhangzik a proféta kategorikus elmarasztalása, jaj azoknak, akik jónak mondják a rossznak a jót, akik felcserélik a sötétséget világosságra és a világosságot sötétségre. Épp az abortusz esetében figyelhető meg a kétértelmű szóhasználat terjedése, például a terhesség megszakítás. Ez el akarja kendőzni igazi természetét, és csökkenteni akarja súlyát a közvélemény előtt. Talán ez a nyelvi jelenség maga is jól mutatja a lelkiismeret eltompulását, de semmiféle szóhasználat nem tudja megváltoztatni a tényeket. Bárhogy hajtják végre a művi abortuszt, az egy ember megfontolt és közvetlen megölése a fogantatás és a születés közötti időben. A művi abortusz erkölcsi súlya teljes valóságában akkor mutatkozik meg, ha meggondoljuk, hogy emberölésről van szó, és figyelembe vesszük sajátos minősítő körülményeit is. Akit megölnek, olyan ember, aki jelentkezik az életre, azaz olyan ártatlan, hogy annál ártatlanabbat el sem lehet képzelni. Nem tekinthető támadónak se, még kevésbé jogtalan támadónak. Gyenge, annyira tehetetlen, hogy még az újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező jeleitől is meg van fosztva. Teljesen rá van hagyva annak oltalmára, aki méhében hordozza, és mégis, olykor éppen ő, az anya, dönti el és kéri meggyilkolását, vagy ő maga hajtja végre. Igaz, hogy az abortusz eldöntése az anya számára gyakran fájdalmas és drámai. Nem pusztán önzésből vagy kényelemből akar megszabadulni megfogalmazott magzatától, hanem más jelentős értéket akar menteni, például saját egészséget vagy a többi családtag megfelelő életszínvonalát. Olykor attól félnek, hogy nem tudnak megfelelő körülményeket biztosítani az új életnek, és úgy gondolják, jobb lesz neki, ha meg sem születik. Mindazonáltal ezek és hasonló meggondolások, bármennyire súlyosak és drámaiak is, soha nem igazolják egy ártatlan életszándékos meggyilkolását. Az anya mellett gyakran mások is döntenek, amíg meg nem született gyermek halála felől. Főként a gyermek apja lehet vétkes, nem csak akkor, ha nyíltan abortuszra kényszeríti az asszony, hanem akkor is, ha közvetve segíti elő az ilyen döntést azzal, hogy magára hagyja a terhesség nehézségeivel. Ezáltal halálos sebet kap a család, melynek természete szerint a szeretet közösségének hivatása szerint az élet szentélyének kellene lenni. Nem hallgathatók el azok a hatások sem, amelyek a tágabb rokonság és a baráti kör felől érik a családot. Nem ritkán a nő olyan erős nyomás alá kerül, hogy lélektanilag szinte kényszerítve érzi magát az abortuszra. Nem kétséges, hogy ilyen esetekben az erkölcsi felelősség elsősorban azokat terheli, akik közvetlenül vagy közvetre abortuszra késztették az asszonyt. Felelősek lehetnek az orvosok és az ápoló személyzet is, akik a halál szolgálatába állítják az élet szolgálatára kapott tudásukat. De felelősség terheli a törvényhozókat is, akik indítványozzák vagy megszavazzák az abortuszt engedélyező törvényeket, továbbá az abortusz végrehajtó egészségügyi intézmények vezetőit abban a mértékben, amennyiben a dolog tőlük függ. Nem kisebb, általános felelősség terheli azokat, akik a nemi szabadságot és az anyaságot lekicsinlő szellemet terjesztik. Terheli a bűnösség azokat is, akiknek gondolkodnia kellett volna az anyagi nehézségekkel küzdő sokgyerekes családok támogatásáról a család és a szociális politikába, de nem tették meg. Végezetül nem hagyható figyelmén kívül a bűnrészességnek az a hálója, amely az abortusz szerte a Földön rendszeresen támogató és terjesztő nemzetközi intézményekre, alapítványokra és társaságokra is kiterjed. Ezáltal az abortusz és egyéni következményei túllépik az egyes ember felelősségét és az okozott kár társadalmi jelleget tölt. Bűnöző társadalom lettünk. A társadalmat és az emberi kultúrát sértő nagyon súlyosságról van szó, amelyet éppen azok ütnek, akiknek építeniük és oltalmazniuk kellene a társadalmat. Az életet hatalmas veszedelem fenyegeti nem csak az egyes emberek, hanem az egész civilizáció részéről. Olyan ténnyel állunk szemben, ami nem más, mint a meg nem született élet elleni bűn intézménye. Vannak, akik azzal próbálják igazolni az abortuszt, hogy a fogamzás gyümölcséről legalább néhány napig nem lehet megállapítani, hogy emberi személy életéről van-e szó. Ezzel szemben állíthatjuk, amint a patasájt megtermékenyül, megkezdődik az új élet. Ez az élet már nem az apáé, nem is az anyáé, hanem egy új emberi lényé, aki önmagáért növekszik. Soha nem lesz emberré, ha első pillanatától fogva nem az. A genetikai kutatások ezt a kezdettől fogva nyilvánvaló dolgot nagyon megerősítik. A genetika ugyanis megmutatta, hogy az első pillanattól adva van az élőlény határozó struktúrája vagy genetikai programja. Az embrió egy konkrét ember már teljes egyedi tulajdonságokkal felruházva, hogy személynek elismerik, az abból látható, hogy jogalany például az örökségre. Az ember élet csodálatos folyamata a megtermékenyülés pillanatában kezdődik. Az egyes képességeinek időre van szüksége, hogy kifejlődjék és önálló működésükre felkészüljenek. Noha semmiféle tapasztalati módszerrel nem lehet kimutatni a szellemi lélek jelenlétét, az emberi embrió tudományos megfigyelése olyan adatokat szolgáltat, amelyekből az értelem felismerheti, hogy az emberi élet első rezdülésétől jelen van a személy, miért ne volna tehát ez az emberi élőlény emberi személy is. Egyébként a dolog olyan nagy jelentőségű, hogy erkölcsi szempontból már a személy jelenlétének puszta valószínűsége és teljesen kizár minden olyan beavatkozást, amely az emberi élet csirájának kiirtására irányul. Akármelyik vadásztársaság, hogyha véletlenül föltét nem egészen biztos abban, hogy egy állatot lő le, és végül egyik barátjukat találják el, épp olyan bűnösnek nyilvánítják. Épp azért itt is, hogyha nincs meg a bizonyosság, hogy az nem emberi élet, nem lehet kiirtani. Ezért a tudományos vitákon és a filozófusok véleményén túl az egyház mindig tanította és ma is tanítja, hogy az emberi nemzés gyümölcsét létének első pillanatától fogva feltételek nélkül megilleti az a tisztelet, amely erkölcsileg az emberi személynek testi-lelki mi voltában jár. Az emberi lény fogantatásától kezdve személynek kell tekinteni, és így kell vele bánni, éppen ezért ettől a pillanattól el kell ismerni személyi jogait, amelyek között az első az ártatlan emberi lény élethez való sérthetetlen joga. A szentírási szövegek soha nem beszélnek szándékos abortuszról, nem is tartalmaznak rá vonatkozó kifejezett és közvetlen tilalmat. Úgy tekintik a magzatot, hogy a természet következetességgel rá is érvényes Isten ne ő parancsa. Az emberi élet szent és sérthetetlen minden pillanatában, születés előtt is. Az ember az anyaméhtől kezdve Istenhez tartozik, akit mindent átlát és ismer, aki kezével formálja és alakítja, aki látja a kis embriót és látja benne a holnapi felnőtt embert, akinek megszámlálja napjait és hivatása be van írva az élet könyvébe. Az ember már a méhben, amint sok szentírási hely tanúsítja, Isten szeretetteljes és atyai gondviselésének személyes tárgya. A keresztény hagyomány kezdettől fogva napjainkig egyértelmű és világos abban, hogy az abortus egyedülállóan gyalázatos erkölcsi vétek. Az első nem szentírási keresztény könyv a Didaké, tanításával és gyakorlatával élesen szembe helyezkedett a társadalmi szokásokkal. Attól a perctől, hogy találkozott a görög-római kultúrával, amelyben elterjedt szokás volt az abortus és a csecsemőgyilkosság. A görög egyházírók szerint a keresztények gyilkosnak tekintik az asszonyokat, akik abortusz kiváltó szerekhez folyamodnak, mert a gyerekek már az anyamében az isteni gondviselés alatt állnak. A latin írók közül Tertullian írja, elővétel ez egy gyilkosság a születés megakadályozása. Nem számít, hogy már megszületettől veszik el az életet, vagy megakadályozzák a születést. Az is ember, aki születni készül. A legutóbbi időkben a pápai tanítóhivatal egyértelműen fejezte ki és megerősítette ezt az általános tanítást. Így 11. Pius pápa, 12. Pius pápa is kizárt minden közvetlen abortuszt, azaz minden olyan beavatkozást, amely arra irányul, hogy megölje a még meg nem született emberi életet, akár cél az a gyilkosság, akár más célhoz vezető eszköz. 23. János pápa újra megerősítette, hogy az emberi élet szent, mert fogantatásától kezdve föltételez Isten teremtő tevékenységét. A II. Vatikáni zsinat nagyon keményen elítéli az abortusz és a csecsemőgyilkosság szörnyű bűncselekmények. Az egyház jogi tanítása az első századoktól kezdve büntetéssel sújtotta azokat, akik az abortus bűnével szennyezték be magukat. Az 1917-ben hatályba lépett kánonjogi kódex az abortus kiközösítés büntetésével sújtja. A megújított kánoni törvényhozás szerint, aki sikeresen magzatálhajtást végez, önmagától beálló kiközösítésbe esik. Azaz a kiközösítés automatikusan beáll egyházi ítélkezés nélkül is. a kiközösítés mindazokat sújtja, akik a büntetés tudatában elkövetik ezt a bűnt, beleértve mindazokat a bűntársakat is, akik nélkül az abortuszt nem hajtották volna végre. Ezzel a büntetéssel az egyház ezt a bűnt az egyik legsúlyosabb és legveszedelmesebb bűnnek minősíti. Elkövetőit arra sürgeti, hogy keressék a megtérés útját. Az egyházban ugyanis a kiközösítés büntetése azt célozza, hogy tudatossá váljék az adott bűn súlyossága és elősegítse az arányos vezeklést és megtérést. Az egyház ezen tan és fegyelembeli egyöntetűsége olyan szilárd, hogy már 6. Pál pápa kinyilvánította, hogy ez a tanítás addig nem változott, és ezután is változtathatatlan. 2. Pál pápa ugyanazon tekintéllyel, amelyet Krisztus adott Péternek és utódainak, a püspökökkel közösségben kinyilvánítja a következőt. A közvetlen abortusz, amelyet célként vagy eszközként szándékolnak, mindig az erkölcsi rend súlyos felforgatása, mert egy ártatlan emberi élet előre megfontolt megölése. A tanítás a természet és erkölcsi törvényen és a szentíráson alapszik, az egyház hagyománya továbbadta és tanítja a rendes és egyetemes tanítóhivatal. A világon semmiféle körülmény, semmiféle célkitűzés, semmiféle törvény nem tehát megengedetté egy önmagába tiltott cselekményt, mert az ellenkezik Isten minden ember szívébe írt, pusztán értelemmel is megismerhető az egyház törvénykönyve által hirdetett törvénnyel. Az abortusz erkölcsi értéklését alkalmazni kell az emberi embriókon végzett beavatkozásokra is, ha azok, jól lehet önmagában, jó célt akarnak elérni, elkerülhetetlenül a magzat halálát okozzák. Ilyenek az embrión végzett kísérletek, melyek egyre gyakoriabbak a biológiai kutatásban, és egyes államok törvényesen engedélyezik. Viszont megengedetnek kell tartani az emberi embrión végzett beavatkozásokat, ha tiszteletbe tartják az embrió életét és épségét, és nem jelentenek számára aránytalan kockázatot, és céljuk a gyógyítás, az egészség állapotának javítása vagy életben maradásának biztosítása. Ezzel szemben a pápa tekintélyével kijelenti, hogy az emberi embrió vagy magzat kísérleti anyaként való használata bűncselekmény Isten és az emberi méltóság ellen, hisz az embriót ugyanazon személynek kiáró tisztelet illeti meg, mint már megszületett gyermeket és minden szemét.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.